a hit öröme, az élet öröme. François Varillon-tól Szabó Tamás mondja el.
9. fejezet, 8. rész. Az imádságban tudatosítjuk, mit jelent és mit tesz Isten a mi életünkben. Életünk során bizonyos dolgokat fokozatosan tudatosítunk. Így például fiatal korunkban nagyon halvány fogalmunk van arról, mennyi szeretet kapunk a szüleinktől. Ha Istenről van szó, legtöbbször igen alacsony szintű ez a tudatosítás, ezért is imádkozunk olyan keveset és olyan rosszul. Az imának spontán kell felszoknie. Valahányszor egy adott alkalommal rádöbbenünk arra, mit jelent és mit tesz Isten a mi életünkben. Rádöbbenünk, hogy Isten ott van minden egyes szabad cselekedetünk mélyén, és isteni dimenziót ad humanizáló emberi tevékenységünknek. Egy tevékenység csak akkor igazán emberi, hogyha humanizáló. A mi feladatunk, bármilyen formát öltsön is, mindig abban áll, hogy egy emberi világot építünk fel. Az ember nincs, csak csírájában létezik. Rajtunk áll, hogy legyen. Csak egy nagybetűs ember van, Jézus Krisztus. Mi mindnyájan az emberré válás állapotában vagyunk, és olyan mértékben válunk egyre inkább emberré, amennyiben szabad tetteket hajtunk végre. Humanizáló döntéseket hozunk, tehát emberi világot építő döntéseket hozunk. Olyan döntéseket, amelyek az igazság, a szeretet, a testvériség, a szabadság irányába hatnak. Erre vonatkozóan azt hiszem mindenki egy véleményen van. Mi keresztények azonban hiszünk abban, hogy minden döntés mélyén ott található Isten. És ő felméri ezeket a döntéseket, hogy sajátosan isteni dimenziót adjon nekik. Hogy humanizáló, tehát az emberi világot építő tevékenységünk ne maradjon pusztán emberi, hanem emberi istenivé váljék. Ha egy nős férfi elhatározza, hogy megcsalja a feleségét, Krisztus nem lehet részes ebben a döntésben. Ha ezzel szemben úgy dönt, hogy bátor fellépésével erőteljesebben érvényesíti az igazságot a munkahelyén, Krisztus részese lesz ennek a döntésnek. Ez már nem csupán emberi, hanem emberi, isteni döntés. Napról napra, percről percre hozott döntéseink, mivel ott van bennük Isten, tehát ezek a döntések hozzák létre azt, amit mi örök életnek nevezünk. Ezt nevezem én keresztény állapotnak. André Márró regény címe az emberi állapot mintájára. Vajon tudatában vannak önök keresztény állapotuknak? Ha igen, hát hogy ne törne fel spontán az ima? Igen, Uram! Köszönöm, Uram! Az imádság gyökerénél fogva egyidejűleg annak a ténynek a komoly tudatosítása, hogy az Atya, a feltámadt Krisztus és a lélek tevékenyen és divinizáló módon jelen van a szabadságomban. Az imádságnak négy fajtáját különböztetjük meg. Azelőtt dicsérő, hálaadó, engesztelő és kérő imáról beszéltek. Ezeket négy szóval jelölhetjük. Az igen, a köszönöm, a bocsánatkérés és az adj, a kérek jelölt szavakkal. Igen. Az Istennek szóló igen az imádás. A muzulmán úgy dicsőíti az Urat, hogy fejet hajt Isten felsőbsége előtt. Mi is megtehetjük ezt, miért ne? De számunkra az imádás mindenek előtt az isteni szó elfogadása. Igen Isten szavára. Igen Isten divinizáló ölelésére. Nincs kizárva, hogy az adoráció, az imádás, a dicsőítés, szó a latin, os oris, a szájból ered. Az imádás, az ajkak találkozása, az igen Istennek. Az imádságnak a következő fajtája a köszönöm szavával jellemezhető. Ez a hálaadás, az eukarisztia. Hogy is ne mondhatnánk köszönetet Istennek, ha tudatában vagyunk annak, miképpen alakítja át egész életünket, ha tudatában vagyunk annak, milyen módon ad életünknek olyan dimenziót, amelyet el sem tudunk képzelni, fel sem tudunk fogni. Ha egy ember óriási jó téteményben részesül, például jelentős összeget kap valakitől, amelyel kiszabadulhat a börtönből, elképzelhetetlen, hogy ne maradjon köszönetet, és ne mondjon köszönetet annak, aki mindenét feláldozta azért, hogy ő szabad ember lehessen. És ez csak tökéletlen kép ahhoz képest, hogy mi az Isten, és mit tesz értünk. Aztán az imádásnak formája bocsánatkérés. Amikor én dehumanizáló, tehát az emberi világot rontó döntést hozok, mert bűnös ember vagyok, mit kezdjen Krisztus az ilyen döntéssel, hiszen nem divinizálhatja. Akkor hát, hogy ne kérnék bocsánatot Istentől, amikor tudatosítom ezt? Ezt nevezzük bűnbánatnak. És a kérőim az agy, szóval jellemezhető, amelyel az evangélium szerint azt kell kérnünk Istentől, hogy adja nekünk a szent lelket, azaz gazdagítsa bennünk a szeretetet, tegye bennünk intenzívebbé annak jelenlétét, aki a szent háromságban, a teológusok szóhasználatával, a szubstanciális szeretet. Kérhetünk Istentől anyagi javakat? Igen, természetesen, az egyház is bátorít erre. Mert ha nem mondom el Istennek azt, amit emberi mi voltomban kívánok, egészséget, sikert, hogy ne csalódjak egy számomra olyan fontos emberben, ne csalódjak a szerelemben, nem tekinthetem atyámnak. Az anyagi dolgokra vonatkozó kérések azt jelentik, hogy gyermeki magatartást veszek fel Istennel szemben, úgy fogadom el az ajándékát. De mindezek a kérdések csupán egy sokkal mélyebb kérést jeleznek. Azt, hogy áradjon el bennünk az Isten, és alakítson át minket. Ez az egyetlen kérés, amellyel mindig kielégítést nyer, pontosan úgy, ahogyan a tüdő is mindig kielégül, amikor lélegzünk. Minél előbbre haladunk a lelki életben, annál inkább csak azt kérjük imáinkban az Istentől, amit adni akar nekünk. Vagyis, hogy növelje bennünk a szeretetet. Az evangélium szava egyértelmű erre nézve. A mennyei atya megadja a szent lelket azoknak, akik kérik tőle, olvassuk Lukácsnál. Atyánk megadja nekünk a szent lelket, csak tegyük magunkat alkalmassá a befogadására.
François Arrivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk. Lelkiségi óra a Mária Rádióban.